Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Dicsőítő lelki napot tartottak a Sárospataki Vaj Miklós Református Technikumban. Az őszi szezontól újra várják a kismamákat, a kispapákat a ringató foglalkozásokra a Sárospataki Városi Könyvtárba. A Bursa Hungarika ösztöndíjra gyöngyösi diákok is pályázhatnak. Add tovább címmel portrérajzokból nyílt kiállítás Egerben. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. A reformáció ünnepéhez kötődően szervezett dicsőítő lelki napot diákjainak és oktatóinak a Sárospataki Vaj Miklós Református Technikum. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
A reformáció ünnepét természetesen tanítás nélküli nappal ünnepelte a Sárospataki Vaji. Az egyházi fenntartású szakképző intézmény diákjai számára már nem ismeretlen a lelki nap fogalma, hiszen az elmúlt években erős hagyománnyá vált a különféle ünnepekhez, ünnepkörökhöz kötődően évről évre változatosabbnál változatosabb lelki napokon való részvétel. Volt, hogy minden osztálynak külön programot szerveztek, vagy éppen úgynevezett forgószínpadszerűen meneteltek az osztályok egy-egy rövid foglalkozásra. A mostani lelki napon a dicsőítést ismerhették meg a diákok. Ifjúsági énekeket tanulhattak, vagy éppen kapcsolódhattak be a már ismert énekek közös éneklésébe. Az iskola vendégei ezúttal a Sárospataki Hittudományi Egyetem teológus hallgatói voltak, akik nagy örömmel érkeztek meg és mutatták be frissen alakult dicsbendjüket. Missziójukról Héder Nagy Tamara hallgató beszélt.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ha ilyen formában meg tudjuk szólítani a fiatalokat, akkor ezt mindenképpen igyekezzünk megtenni a lehető legszélesebb hatáskörben. Igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy legyenek olyan énekek, amiket esetleg még nem ismernek, és ezzel tágítjuk a tudásukat ebben a témában is. Illetve igyekeztünk nagyon ismerős, nagyon ismert énekeket is hozni, hogy be tudjanak csatlakozni, és velünk tudjanak közösen dicsőíteni.
Dr. Enginé Zergi Márta iskola lelkész bízik abban, hogy az iskola lelki napjai nyomot hagynak a fiatalokban, akár egy-egy mondat a Szentírásból, egy-egy gondolat vagy történet, életük során a problémáik megoldásában vissza fog köszönni, vagy életük alakításában visszaemlékeznek majd alma máterük erkölcsi tanítására, és ebben is megvalósul majd a szüntelen reformáció.
Egy kicsit ilyenkor más jelentőséggel bír az iskola nevében szereplő református szó, hiszen a reformáció ünnepére emlékezve ez a szó, ez értelmet nyer azzal, hogy igen, ez azt jelenti, hogy visszaalakítunk, és annak idején az őseink azt mondták, hogy szemper reformáció, vagyis hogy mindig szüntelen reformálódni kell, mert hogy az ember nagyon hajlamos arra, amit annak idején az egyház is megtett, hogy letér a Isten útjáról, a Szentírásban kijelölt útról. Ezt ma is megtesszük, és vissza lehet térni, és az benne a szép. Mi csak a magvetők vagyunk, és reméljük, hogy az Úristen ki tudja hozni belőlük a legjobbat, hiszen az, amit itt hallanak, aznak sosem nem lehet tudni, hogy mikor lesz később életükben jelentősége, mikor válik fontossá, hogy hú, én egyszer hallottam valamit, ami esetleg most ki tud segíteni, hogy hova kell fordulni, kihez kell fordulni, hogy lehet egy élethelyzetet megoldani, és ebben a reményben dolgozunk, hogy ez eléri a célját, és eléri a szíveket, és hasznukra válik. A mai kezdő állítatunk témája az volt, hogy az Úr keze ránehezedett egy filiszteus városra, és ebből az volt számomra az érdekes és a legfontosabb, hogy vannak nehézségeink, vannak problémáink, vannak dolgaink, amiken nehéz túljutni, de tudjuk azt, hogy az nem azt jelenti, hogy az Úristen elvetett bennünket a színe előtt, hanem csak annyit jelent, hogy időnként ránk nehezedik a keze, mert esetleg letértünk az útjáról, nem azt tettük, amit kellett, nem úgy éltünk, ahogy ő elvárta volna tőlünk, és ha mi visszafordulunk hozzá, és ez a reformáció, akkor a mi életünk lesz könnyebb és jobb és boldogabb.
Az őszi szezontól újra várják a kismamákat és a kispapákat a ringató foglalkozásokra a Sárospataki Városi Könyvtárba. A hetente szerdánként megrendezendő program Komplex alapját a zene és a közös éneklés adja, de kiegészítő programként a helyi egészségfejlesztési iroda munkatársai is becsatlakoznak szülőknek szóló témákkal, mondta el Novák Tóth György, a program szervezője.
Június végén volt az utolsó ringató foglalkozás, tehát hogy nyáron nem volt, úgyhogy most ez alkalommal találkozunk először az anyukákkal és gyermekeikkel, illetve reméljük nem csak az anyukákkal, hanem apukák is majd jönnek, illetve nagyszülők. Az éneklés a közös játék által, a legkisebbek ismerkednek a zenei anyanyelv, illetve a magyar nyelv sajátságaival, és fogékonyá válnak a művészetek iránt. Alapvető hangszerem a hegedű, mivel hegedű tanár is vagyok, de bejött múlt évben már a citera is, hoztam be különlegesebb hangszereket is, például esőbot, kazú, és különböző kis csörgő-börgő hangszereket is, úgyhogy igen, általában a közös éneklésre fektetjük a hangsúlyt, hogy itt ezáltal megteremtődik egy szeretetteljes légkör, és az anyukák is, a babák szívesen jönnek hétről hétre. A foglalkozásokon van egy dallamkincs, egy értékes, amit mi foglalkozásvezetők értékesnek tudunk, illetve ennek az alapítója, a ringató alapítóját megemlíteném, dr. Gálni Grójolona, aki ennek a módszernek a kidolgozója, és egy-egy foglalkozás alkalmával magyar néptalokat, magyar néptal kincseiből válogatunk, illetve komponált gyerekdalok, mostani magyar szerzők, írók, megzenésített versei is ide kerülnek a szőnyegre, illetve mondókák, ölbeli játékok hangzanak el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a ringató foglalkozás, ami körülbelül egy fél órás, és utána pedig előkerülnek. Ez még egy régebbi pályázatnak köszönhető, előkerülnek mozgásfejlesztő játékok. Ez körülbelül egy 10 perc kis játék, még a végén, ezt én raktam hozzá, és még kiegészül, az egészségügyi fejlesztési iroda jön hozzánk, havonta egy alkalommal, egyszer egy dietetikus, másszor pedig egy pszichológus jön, és bátran kérdezhetnek az anyukák tőlük az éppen adódó kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban.
A Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A Gyöngyösi Képviselőtestület ezt már 24 éve biztosítja, melyet most 20 000 forintról 25 000 forintra emelt. A részletekről dr. Horváth Gábort, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatóság igazgatóját kérdezzük.
Egy héttel ezelőtt, múlt csütörtökön a rendkívüli testületi ülés keretében a képviselőtestület teljes számmal elfogadta a Bursa Hungarikát, mert hogy módosult a rendelet, miben módosítottak a rendeleten.
Két előterjesztés volt, így van, egy módosítás, egy csatlakozás. A testület 2 évvel ezelőtt fogadta el a rendeletünket, és megemelte az ösztöndíj részt 20 000 forintról 25 000 forintra. Ez egy képviselőindítvány volt egyébként, amivel előterjesztőként is teljes körűen egyet értettem, és minden képviselő egyet értett. Ha belegondolunk, tavaly volt egy emelés, a infláció miatt egy 20%-ot esett vissza ez a érték ennek a ösztöndíjnak, ezért a testület teljes körűen támogatta, hogy megemelésre kerüljön, illetve pár apró technikai jellegű módosítások voltak. Más a minisztérium, most már kulturális innovációs minisztérium írja ki a pályázatot, illetve akikre nem vonatkozik a hatály, mint akik például PhD, rendőrtiszti, honvédelmi oktatásban vesznek részt. Tehát ezek mind pontosításra kerültek, de a legfontosabb az, hogy 25 000 forintra emelkedik havonta a ösztöndíj rész.
És most akkor a határidőkre is hívjuk fel a figyelmet, mert hogy a cél az, hogy minél szélesebb rétegben megtudják most ezt a lehetőséget a hallgatók. Milyen határidővel kell ezt a pályázatot benyújtaniuk, és mik azok a legfontosabb kritériumok, amelyek alapján valóban napon jogosultak lehetnek arra, hogy beadják a pályázatukat.
A pályázat kiírása kerül, december 6-a a határidő, de fontosnak tartanám azt is, hogy a testület nem csak a rendelet módosításáról, hanem a csatlakozásról is döntött. Ez azt jelenti, hogy 2001-től követően most már 24 éven keresztül folyamatosan csatlakozik a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszerhez, és az itt el kell mondani, hogy három részből áll egyébként, tehát van egy intézményi ösztöndíj, amelyet a Kulturális Innovációs Minisztérium biztosít, település önkormányzata csatlakozik, és van lehetőség a vármegyei önkormányzat részéről is. A utóbbi nem minden esetben szokott meglenni, de a lényeg, hogy ezt a kerekösszeget fogja majd a ösztöndíjas hallgató megkapni. Tehát ki lett írva a pályázat, és szociálisan rászoruló fiataloknak A, illetve B típusú pályázat van, az A típusú azokra vonatkozik, azokra a fiatalokra, akik már felsőoktatásban vesznek részt, tehát aktív hallgatók, egy BSC, MSC képzésen. A B pedig azokra vonatkozik, akik most érettségi előtt állnak, és majd következő tanévtől szeretnének valamelyik főiskolának, egyetemnek a hallgatói lenni.
Add tovább címmel nyílt meg Egerben az Agria Parkban Kácsákfalvi Kata, művész nevén Kata Blanka kiállítása. A portrérajzok a bennünk zajló jó és rossz harcát fejezik ki, amelyből a jó kerül ki győztesen. A tárlat november 26-áig tekinthető meg. Add tovább. Mi az, amit tovább kell adnunk? Hogyan született a kiállítás? Először elkészítetted a képeket, és utána választottad ki a címet, a témát, vagy fordítva volt?
Talán mind a kettő, mert elkezdtem rajzolni, és egy pár képet már megrajzoltam, aztán jártam, keltem a városban, és láttam nagyon sok szomorú, aggodalmaskodó, panaszkodó, sötét ruhában járkáló, majd nem feketében járkáló embereket, ismerőseim közül is, eléggé lehangoltak voltak, és elgondolkodtam, hogy miért. És azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne egy kicsit az ő lelküket megvidámítani, vagy mitől lehet ez a hangulat. És úgy gondoltam, hogy a Teremtő mindnyájunkban egy nagyon szép lelket, egy nagyon jó, világos, fénylő lelkületet adott, csak ezekkel a viselkedésformákkal sajnos eltakarjuk. Pedig, hogyha mondjuk ki tudnánk bontakozni, hogyha ez meg tudna nyilvánulni a másik ember felé, akkor megszülethetne bennünk a lélek gyümölcse, az a rengeteg jóság, szeretet, béke, ami megvidámíthatja a mi lelkünket is, meg azokét is, akikkel találkozunk. És így gondoltam, hogy talán ezeken a képeken keresztül egy kis örömöt, egy kis boldogságot, jó kedvet tudnék varázsolni az emberek szívébe, akik végigjárnak ezen a kalandon, mert úgy nevezem a képeim menetét egymás utániságát, hogy egy kaland, és mire a végére érnek, akkor mosoly varázsolhatnának az arcukra, a szomorúság és az elkeseredettség helyébe.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a köd és réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken. Legkésőbb az északkeleti határnál süthet ki a nap. Másutt eleinte fátyol felhős idő várható, majd napközben a Délnyugat-Dunántúl kivételével kiderül az ég. Csapadék nem lesz, a nyugati szél jellemzően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 15 és 20 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 31-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat, a mikrofonnál az összeállítás szerkesztőit, Domán Vivient
és Forkó Leventét hallják.
Mai adásunk tartalmából.
November 15-éig várja a javaslatokat a 60-i Értéktárbizottság olyan értékek kapcsán, amelyek a városban érdemlegesek arra, hogy felkerüljenek az eddigi értékek sorába.
Egy távol-keleti kereskedőcég adóhiányát leplezte le a NAV.
Elindult 60-ban a 2025-ös közösségi költségvetés első szakasza.
Ezek lesznek mai adásunk témái, tartsanak velünk!
Elindult 60-ban a 2025-ös közösségi költségvetés első szakasza. Ez azt jelenti, hogy november 10-éig várják azokat az ötleteket, javaslatokat, amiktől szerintük 60 egy még élhetőbb várossá válik. Online és papír alapon is be lehet nyújtani a projekt ötleteket. A részletekről Horváth Richárd polgármestert, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Polgármester úr említette, hogy a közösségnek nagy ereje van, ez a közösségi költségvetés. De azért ez egy jó debütált rendszer, hogyha visszatekintünk, azért itt a város vezetésének volt ezzel feladata.
Igen, a közösségi költségvetés egy olyan projekt a város életében, amelyre én személy szerint is nagyon büszke vagyok. Hiszen az elmúlt években mi meghonosítottuk azt, hogy sosem döntünk a 60-iak nélkül, minden döntésünkbe bevonjuk a 60-iakat. A közösségi költségvetésben pedig van 100 millió forint, amelynek a sorsáról a 60-iak dönthetnek. Na igen ám, de hogyan? Tehát most ugye úgy működik a dolog, hogy a 60-iak javasolhatnak projekt ötleteket. Most várjuk a 60-iaktól a projekt ötleteket. Ugye itt alapvető szabály az, hogy például a 100 millió forintba bele kell férnie. A szakembereink megválogatják ezeket a projekteket, megnézik azt, hogy mi az, ami belefér a közösségi költségvetésbe. És amikor megvan, beköltségelik, és utána újból szavazhatnak a 60-iak arról, hogy melyik projekt valósuljon meg. És igen, így már ugye több-több projektet meg tudtunk valósítani. Most egyébként lehet majd szavazni ugyanúgy, ahogy az elmúlt években ugye ki fog menni a postaládákba a közösségi költségvetés kapcsán a lapunk, a szórólapunk, lehet majd online is ötleteket benyújtani, ezeket összegyűjtjük, és utána pedig ugyanígy lehet majd szavazni. De annyit hagyd mondjak el, hogy amikor elindítottuk a közösségi költségvetést, akkor láttuk, hogy ez egy jó dolog, és tudtuk, hogy igen, ez kell, hogy közösen együtt döntsünk. De azóta már számos önkormányzat, számos település átvette ezt tőlünk. Voltak itt 60-ban, megkérdezték, hogy mi hogyan csináljuk, sőt, felmérés is készült a közösségi költségvetések kapcsán, és lakosság szám arányosan 60-ban nagyon sokan vettek részt a közösségi költségvetésben. Tehát most én is arra kérem a 60-iakat, arra biztatom a 60-iakat, hogy minél többen adják be az ötleteiket, és utána minél többen szavazzunk ezekről a projektekről, hiszen minél több szavazat van, az annál inkább tükrözi a 60-iak véleményét. És még egyszer hagyd tegyem hozzá büszkén, hogy ebben a felmérésben 60 nagyon-nagyon jól szerepel. Eddig 27 projektet szavaztak meg a 60-iak, és ezeknek a projekteknek a megvalósítása, a megoldása az folyamatos.
Ahogy áruját lefoglalták, egyből rendeztette Temes adóhiányát, és a bírságot is megfizette egy távol-keleti kereskedőcég. A Nemzeti Adó és Vámhivatal jó előre pontos adatok alapján készült a gyorsan sikert hozó akcióra. Adta hírül dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy távol-keleti kereskedőcéget vizsgált. Egy ruházati kiskereskedelemmel foglalkozó cégnél ellenőriztek a NAV revizorai. A vállalkozás bevallásában partnerei számlái alapján csaknem 28 millió forint áfát vont le. A NAV azonban korábban már a társaság 69 beszállító partnerét ellenőrizte. Kiderült, hogy az állítólagos beszállítóknak nem volt árukészletük, így értékesíteni sem tudtak. A valótlan számladatok alapján feltételezhető volt az is, hogy a vállalkozás adólevonása sincs rendben. A NAV a több mint 35 millió forint adóhiány és adóbírság biztosítására helyszíni végrehajtást indított a cég vidéki telephelyén. Mivel az adózó képviselőjét és könyvelőjét nem sikerült elérni, hatósági tanúk mellett lakatos segítségével jutottak be a lezárt üzletbe. Az akció megkezdődhetett és gyors eredményt hozott, hiszen a kollégáik hamarosan már azt jelezték a végrehajtóknak, hogy a vállalkozás a joggal követelt adó és a bírság teljes összegét megfizette.
November 15-éig várja a javaslatokat a Hatvani Értéktár Bizottság olyan értékek kapcsán, amelyek a városban érdemlegesek arra, hogy felkerüljenek az eddigi értékek sorába. Jelenleg 35 helyi értékkel rendelkezik a város, melyből már egy a Heves vármegyei értékek sorába is bekerült. A részletekről Kökény Ferenc múzeum igazgatót, az Értéktár Bizottság titkárát, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Akkor hol tekinthetik meg a jelenlegi értékeket, akik esetleg szeretnének beadni, hogy tisztában legyenek a jelenlegi értékek sorával, illetőleg mi annak a módja technikailag, hogy valaki benyújtsa az értéktárhoz a javaslatát?
Ebben a füzetben meg lehet nézni az addig bekerült értékeket, egy nagyon színvonalas kis füzet, de digitális formában is meg lehet nézni. Akkor itt már elmondanám azt, hogy a honlapunkon a jobb szélső sávban 60 értéktár hasonló színekkel van, fel lehet ismerni. Ha arra rákattint az érdeklődő, akkor lejön a törvényre való hivatkozás, röviden mi az, hogy érték, milyen helyi érték, és milyen értékeket lehet javasolni, ajánlani. És alul nagyon fontos, három letöltési lehetőség van. Egy formanyomtatvány.
Igen.
Ez nagyon fontos, mert voltak ilyen lelkes ajánlók, akik fogtak egy papírt, és akkor leírták, hogy miért. Nem, ennek megvan a formai követelménye, hiszen erről törvény született, rendelet született, ezt nekünk követni kell. Tehát onnan le lehet tölteni. Le lehet tölteni egy nyilatkozatot, ami szintén fontos, hogy az ajánlattevő, a javaslónak az adatait, hát hogy gyakorlatilag az ügy érdekében mi felhasználhatjuk. Ugyanis tervezünk egy rendezvényt, akkor őket meg fog hívni, ki fog értesíteni. Tehát az adatait használjuk. Ez is, erről is törvény rendelkezik. Hát nagyon fontos ez a javaslattevőnek, hogy ezt letöltse. Én azt gondolom, hogyha valaki nem jut internethez, nincs otthon számítógépe, ez mondjuk manapság már ritka, de előfordulhat, nincs lehetősége nyomtatásra, jöjjön be a múzeum, a múzeumban nyitvatartási idejében, és a recepción hagyunk egy dossziét, onnan vihet el. És ott van még, ha valaki interneten rákattint arra az oldalra, a honlapunkra, és a jobb szélső sávban a 60 értéktár logóra rákattint, akkor ott megtalálható még a letöltendők mellett ez a kis füzet, ami digitalizálva van, tehát ott is meg tudja nézni, és tud képet alkotni, hogy mi az az érték, mi lehet egy érték mondjuk speciál 60-nak, és el tudja helyezni az általa javasolt értéket is. És hát még a törvénynek is utána lehet nézni, tehát lehet tájékozódni, illetve van telefonszámom, ott van az oldalon is, ahol lehet érdeklődni a múzeum telefonszámán, akkor van külön e-mail címmel rendszeresítve, ami nagyon fontos, hogy az a jó, ha személyesen hozzák be, leadva a recepción november 15-éig, mert ez egy dokumentáció, azt mi átnézzük, és a bizottság eldönti, hogy felveszük az értékek közé, vagy halasztjuk, vagy nem, tehát arról mindenféle értesítjük azt, aki javasolja az értéket. Tehát el lehet küldeni e-mailben is. Az az igazi, amikor a dokumentációt hozza,
rendesen.
Égtintával aláírja, hogy a nagykönyvben meg van írva.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Kérjük a Szent Lelket, hogy élessze fel a szeretet tüzét a szívünkben, és ösztönözzön minket arra, hogy örömmel tegyünk tanúságot az ő jelenlétéről életünkben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Mint írják, keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában IV. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki miután megkapta a pogányistenek tiszteletére épült római panteont, 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa kiszélesítette az ünneplendők körét. A Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. IV. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep november 1-jére. Mindenható örökisten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közben járásukra bőven árazd ránk irgalmasságodat. Hangzik fel az ünnepi szentmise könyörgése minden szentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmos egyháznak a közbenjárását kéri, a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő egyház. Imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogy életünkben itt és most van lehetőségünk arra, hogy kövessük Jézust, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő mutatott meg nekünk. Az Egri Bazilikában a halottak napi szentmisére tervezett rekviem előadása elmarad. Ternyák Csaba érsek úr minden szentek főünnepén november 1-én 18 óra 30 perctől mutat be szentmisét a bazilikában, és imádkozik elhunyt érsek elődjei lelki üdvéért. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában lévő, szenvedő lelkekről emlékezik meg. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Hozzáteszik, az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga hagyományai szerint tesz eleget. Az egyház kezdettől fogva imádkozik a megholtakért. Szent Odiló Klüni apát kezdeményezte, hogy miután minden szentek ünnepén az egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk meg. 998-ban vált szokássá az ünnep, majd a 11. században a klüni bencések hatására széles körben elterjedt. Az egyház az ünnepen bizalommal kéri a mindenhatót. Add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. Bizony, mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Imáinkat járja át az élő Istenbe vetett hit, a bizonyosság az ő szeretetében, ami nem múlik el soha, és végig kísér minket életünkön és halálunkon keresztül egészen feltámadásunkig. A Katolikus Karitás Európai Uniós támogatás segítségével indította el a Lépj előre egyet projektet a hátrányos helyzetű településeken élő emberek munkaerőpiaci esélyeinek növelésére. A projekt Baranya és Hevesvár megye 15 településén a helyi gazdasági lehetőségek fejlesztését és a munkaerőpiacról tartósan kiszorult emberek képzését, mentorálását célozza. A projekt célja, hogy 11 baranyai és 4 hevesi településen élő munkaerőpiacról kiszorult ember számára biztosítson lehetőségeket munkaszocializációs és készségfejlesztő programon és egyéni mentoráláson keresztül. Az érintett településeken a lakosok családi kertek létrehozásában, kompetenciafejlesztő programokban, képzéseken, valamint munkaerőpiaci mentorálásban vehetnek részt, elősegítve ezzel az önálló munkavégző képességük fejlesztését. A Veszprémi Főegyházmegye történetének fontos dátuma lesz 2025. április 26-a, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. A boldoggá avatási eljárás keretében a világi hatóságok és a szentélyavatási ügyek dikasztériuma engedélyével október 25-én megkezdődött a litéri temetőben Isten tiszteletre méltó szolgálója Bódi Mária Magdolna földi maradványainak kánoni vizsgálata. A litéri templomban október 22-én este szentmisét mutatott be Laposa Norbert plébános, majd a hívek együtt zarándokoltak a sírhoz, ahol imádságban emlékeztek meg Magdiról, aki életével és hitével példát mutatott a közösségnek. Ferenc pápa döntése értelmében 2025 áprilisában boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Az erre való lelki előkészület időszakát október 26-án tisztasági fogadalmának napján nyitották meg. Ebből az alkalomból Udvardi György veszprémi érsek meghívására Michael Wallace Benech érsek Magyarország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét a veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban. Homíliájában a nuncius úgy fogalmazott: bátorítsuk a fiatalokat, hogy találjanak hűséges barátokat, támogassuk a fiatalokat abban, hogy megtalálják a megfelelő forrásokat, amelyek segítenek nekik megbirkózni az erkölcsi tisztasággal kapcsolatos múltbeli, jelenlegi és jövőbeli erőfeszítéseikkel. Új logó és honlap is készült a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására való felkészülés jegyében. A kiemelkedő eseményre való lelki felkészülést kommunikációs eszközökkel is támogatja a Veszprémi Főegyházmegye. Hagyományos és interaktív megoldásokkal is igyekszik minél többeket bevonni, emellett látványos vizuális elemek alkalmazásával is hozzájárul az egységes, hatékony kommunikációhoz. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak szerveztek találkozót október 30-án az érseki papnevelő intézetben. Az évi kétszeri értekezlet célja a lelkipásztorokat érintő speciális feladatok megvitatása. Lóci Tamás atyát, az Egri Főegyházmegye katolikus iskolák főhatósága elnökét hallják.
Egyik oldalról egyértelműen látszik az iskolai munkatervek olvasásakor, meg az intézmények látogatásakor, hogy komoly hatása van az iskolai lelkipásztornak az iskola életére, számolnak vele az igazgatók, folyamatosan együttműködnek, konzultálnak, de ez egy olyan terület, amit azt gondolom, hogy mindig lehet javítani, és főleg gyakorlati tanácsokkal lehet ellátni egyes lelkipásztorokat, akik nyilván egyéniségüktől függően valósítják ezt meg a maguk területén.
Lóci Tamás atya az idei tanév "Jöjjetek, imádjuk az Urat" mottója kapcsán arról értekezett, hogy ez a gondolat miként hat az iskolai életre, és ebben a lelkipásztoroknak milyen feladatai, lehetőségei lehetnek. Juhász Ferenc atya pasztorális helynök ezután számos az iskolai lelkipásztorokat érintő konkrét kérdésekben adott iránymutatást előadásában. A program további részében az aktuális feladatok ismertetése történt meg, de szó esett a korábban lezajlott igazgatók értekezletének eredményeiről is. A program érseki összegzéssel zárult, amelyet megelőzőleg lehetőség nyílt a személyes vélemények, gondolatok megfogalmazására is. A Fényeslitkei Szent Háromság templom kertjében a közelmúltban adták át a Lengyel Tibor szobrászművész alkotta keresztutat, melyet Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyéspüspök áldott meg. Bákonyi János atyát hallják.
Az ötlet az alulról jövő kezdeményezés volt, tehát itt Fényeslitkén kerestek meg engem, illetve az egyházközség képviselőtestületi tagjait, hogy szeretnének egy keresztutat állítani. Ugye itt a keresztut, az első keresztut azért Jeruzsálemben található, Gabbatától ugye vezetett a Golgotáig, az egy 500 méter, egy 0,5 kilométeres út, amelyet a keresztények már kezdetekkor kövekkel, kis kápolnákkal jelöltek, Jézus szenvedésének állomásait, és utána ebből fejlődött egy ilyen 14 stációs imádságos keresztút, és amikor itt megkerestek, akkor úgy örömmel bólintottam rá, és ott az érdeklődés volt, hogy akkor a megvalósításban hogyan és mi módon induljunk el, tűzzománctól kezdve faragásig, fáig, sok minden előjött, de talán a legerősebb vagy a legnagyobb indítatás az út, hogy talán bronzból készítsük, és úgy nagy szerencsém volt, hogy a Lengyel Tibor tanár urat, a művész urat ismertem még Nyíregyházáról, és akkor őt kerestük meg, hogy ő ezt el tudná-e vállalni, és nagyon szívesen rábólintott.
Most pedig Lengyel Tibor szobrász művészt hallják.
Lelkében Istennel élő emberként el tudom mondani, hogy ez számomra egy ima volt, amíg a 14 stáción gondolkodtam, dolgoztam. Ismerve ugye a történetet, ez a 14 állomás, ez már a középkorban kialakult, tehát rögzített, ezek kötelező, megjelenítendő történetek. Ugye a kérdés az volt, hogy ebben a méretben, ez egy 25x25-ös bronz táblákról beszélünk, hogy mi fér el. Ha egész alakos kompozícióban gondolkodtam volna, akkor olyan kicsi lett volna minden egyes alak, hogy talán nem élvezhető, nem látható a lényeg. Ezért úgy döntöttem, hogy igazából Jézus arca mindegyik képen van, és egy ilyen erős kép kivágat, tehát egy ilyen portré méretű a vállak, és egy-két utalás jelkép, ami szerepel még a táblákon.
250 évvel ezelőtt Borromei Szent Károly ünnepén 1774. november 4-én nyitotta meg kapuit a Domus Universitatis. 2024. november 4-e különleges nap az egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Koszorúzással, kiállítással és tudományos programokkal emlékeznek az évfordulóra. 15 órakor hálaadó szentmisét mutat be a bazilikában Ternyák Csaba egriérsek, az egyetem nagy kancellárja. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Ezután a Gárdonyi Géza Színházban tartják az Örökség című Eszterházi Károly életét bemutató musical ősbemutatóját. November 5-én egésznapos tudományos konferenciát tartanak. Evangelizáció lesz Egerben a Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton. A program 14 órakor dicsőítéssel kezdődik, 15 órakor tanítás hangzik el, melyet Agapé követ. 16 óra 30 perckor kezdődik a szentségimádás, 17 óra 30 perckor szentmisét mutatnak be, ezután közben járó imádság lesz. Az evangelizáció során közreműködik az Elizeus szolgáló csoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség, mely szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Egyházi híreinket hallották.
A mai összeállítás szerkesztésében munkatársaink voltak. Sinkovics Andrea és Fekete Gábor. Búcsúznak az adás szerkesztői Domán Vivien
és Forgó Levente.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Fenn, azt mondják, nem rossz az a hely, de az árnyékot nem vitted el, itt a magunkét cipelni kell.
Odafent a bárány felhők voltosak,
neked elhittünk oly sokat,
hogy mi is lehetünk fontosak.
hogy csak így elbújtál, dolgokban csak nekünk nem szóltál, keresel azt, amit az éjszaka elpakol.
Miért nem stimmel a könyvben a szó?
Hogy a könyvben a só mire jó? Sose voltál földre való. Kicsi múlt, álmos távoli hullámom múlt. Minden dalban titkos alakult. Hozzád így megyünk, így alakult.
Játszott azt, hogy csak úgy elbújtál, dolgokban csak nekünk nem szóltál, keresed azt, amit az éjszaka elfogol. Mentél meg a végén máshol van, már kapott a mini álmunkban, eltévedt angyal, aki épp rajtunk gyakorolt. Hova tűntél, mond? Hova tűntél?
A régió sportja.
A DVSC kézilabda akadémia három játékosa, Keller Petra, Szinai Sarolta, valamint újoncként Kis Réka szerepel ezúttal a Kun Attila és Márián Blanka vezette ifjúsági válogatottban. Nemzetközi sportdíját adogálát szervezett az Ózdi Pitbull team vezetése. Két debreceni versenyzővel, Kis Jászminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok Aerodance-ben, Olaszországban. Sporthetet tartottak a közösségi házban, Putnokon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC kézilabda akadémia három játékosa, Keller Petra, Szinai Sarolta, valamint újoncként Kis Réka szerepel ezúttal a Kun Attila és Márián Blanka vezette ifjúsági válogatott Kárpát kupára készülő keretében. Szeptember végén találkozott először a nyári bronzéremmel záruló nyílt Európa-bajnokság után a 2008-2009-es születésű lányok alkotta korosztályos válogatott. Kun Attila és segítője Márián Blanka ezúttal három debreceni akadémistát hívott meg az összetartásra. Nemzetközi sportdíját adó gálát szervezett az Ózdi Pitbull team vezetése. Immár harmadik alkalommal jutalmaztak meg hazai és nemzetközi sikereket elért sportolókat, szakvezetőket, fogalmazott Sós Lajos, szervező.
Ez a harmadik nemzetközi sportdíját adó gála,
és mindig próbálunk olyan dolgokat belevinni, hogy nem csak a küzdősport világáról van szó, hanem van itt autóversenyző, fogathajtó, K1-es, MMA-s, vannak különleges dolgok, női ökölvívó világbajnoki helyezett.
Az eseményen több kiemelkedő sportoló is jelen volt. Az ünnepélyes díjátadón az első díjat Besztercei Rajmond küzdősportoló vehette át, majd Csank János, egykori labdarúgóedzőt, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitányát szólították fel a színpadra. A műsorvezető Elek István autóversenyző, Adamkó Viktor küzdősportbajnok, Vitál Dominika ökölvívó, Ádám László fogadhajtó pályafutását is ismertette, ugyanis ők mindannyian elismerésben részesültek az est folyamán. Sós Lajos egykori tanítványának is sikerült meglepetést okozni. Kovács Ariel, kétszeres Kempó világbajnok, sokszoros K3-as magyar bajnok, világkupa győztes, küzdősportolót hallják.
De még eljutottam ideig, az nagyon hosszú út volt, és nagyon sok kemény óra, percek, ugye? De az edzőtársaim ugye segítettek, és az edzőm is, ez a díj nélkülük nem jött volna össze, és a családom támogatása nélkül. 4 éve sajnos már nem tudom ezt a sportot űzni, ugye, de ugyanúgy a napjaimban azért edzeni leszoktam járni. Egy héten minimum 3-szor, de már versenyszerűen ezt nem tudom űzni.
Végül, de nem utolsó sorban Berki Renátót díjazták a gálán, mivel megnyerte a rendőrség által szervezett Police Fight Challenge 2024 főmérkőzését.
Ez nem csak az én érdemem, hanem azt, hogy ketten indultunk el útnak az edzőmmel, és egyedül éreztem magam akkor még, ketten voltunk, de annyit beszélgettünk az úton, hogy rájöttem, hogy itt nem csak azért megyek küzdeni, hogy most én egy győzelmet elhozzak, hanem itt az ózdiakért mentem küzdeni, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy hát igen, én ebből a kisvárosból feljutunk a nagyvárosba, és a nagy osztrák harcosokat is sikerül legyőzni.
Két debreceni versenyzővel, Kis Jászminnal és Bányász Viktóriával lett a magyar válogatott világbajnok aerodance-ben Olaszországban. Kovácsné Laurinec Juliannát, a debreceni Flex HDS-e elnökét hallják.
A két lány a junior trió kategóriában lett világbajnok, a Vámosi Kiara társaságában, ő a Nyíregyházi Spartacus Torna klubnak a versenyzője, és a lányok még aerodance versenyszámban is, illetve hát Viki junior lány egyéniben világbajnoki ezüstérmet szerzett, ami önmagában is egy óriási teljesítmény. Nagyon örülök, hogy ilyen jól érezték magukat a lányok, azért én nem minden nap tapasztaltam ezt a nagyon jó hangulatot, főleg mévesen lejtezők során, meg a pódiumedzések során, amikor még az abszem mindenkinél ott van, tehát azért le kellett küzdeniük rendesen a feszültséget, az izgalmat, de annyira alapos nyári felkészülésen vettek részt, illetve a VB előtt egy plovdivi nagy nemzetközi versenyen még egy picit rutin szereztek, hogy jó felkészültségi állapotban voltak. Nyilván az adott pillanat szabta meg, hogy ki hozta ki magából a 100%-os teljesítményt, de a junior triónk szenzációs gyakorlattal jutott a döntőbe, és a döntőben még felülmúlták magukat, és így megérdemelten vehették át az aranyérmet, illetve azt gondolom, hogy Bányász Viktória is a döntőben szenzációsan kivitelezett gyakorlattal éppen hajszállal maradt le az aranyéremről. Én azt gondolom, hogy köszönhető ez annak, hogy nagyon jó sportszakmai kapcsolat van a Nyíregyházi Spartacus Torna Klub és a debreceni Flex HDS-e között, és a kiemelkedő tehetségeket összevonjuk egy-egy egységbe, és így közösen tudunk felkészülni. Így sikerült az aerodance versenyszámban is 8 fővel, illetve az aerostep versenyszámban is 8 fővel felkészülnünk, illetve hát még a sportaerobik junior csapatunk is 5. lett, azért ezt nem szabad kihagyni, ezek is nagyon-nagyon gyönyörű teljesítmények. Illetve még az utánpótlás ketteseknél, 12-14 éveseknél az aerodance gyakorlatunk az egész évben, amerre jártunk, mindenhol nagy bíró és közönség sikernek örvendett, ott a Pécsi Forma Fitese versenyzőivel közösen állítottuk össze a gyakorlatot.
Beszélt arról is, hogy hogyan segítette a versenyen a lányokat.
Azokban az adott pillanatokban a mentális felkészítés nagyon-nagyon fontos, de már az előző este is. Végig elemezni a gyakorlatokat, végig beszélni többször, hogy mire figyeljenek, hol lesz nehezebb, hol tud pihenni a gyakorlat alatt, hol kell nagyobb erőfeszítést kifejtenie, illetve hát úgy lefeküdni a versenyzőknek, hogy a gyakorlatot százszor végig futtatod az agyadban, hol mész be a terembe, mikor bemész, mit látsz magad körül, mert borzasztóak voltak a fényviszonyok. Tehát felnézett a versenyző, és a reflektor elvakította, utána nem találta magát a talajon, hogy hol a helye. Ezeket mind megtanulni, begyakorolni, felkészülni rá, illetve hát még az utolsó pillanatig, amíg felmegy a lépcsőn a színpadra, ahol már nem tudok neki segíteni, csak hajrá, ügyes leszel, az utolsó pillanatig minden mozzanatát a gyakorlatnak még átvenni, begyakorolni mentálisan, agyban is, testben is. És hát amikor felmegy a versenyző, akkor már övé a pálya, akkor ott már nem lehet segíteni.
Kovácsné Laurinec Julianna elárulta azt is, melyek az év további feladatai?
Hát az az erőltetett menet, ami év elejétől zajlik az Egyesület munkájában, ez nem áll meg, hiszen most volt a Magyar Kupa sorozat harmadik fordulója Kozár Mislenyben, ott eldőlt, hogy hány egységünk jut majd a Magyar Kupa sorozat döntőjében, november 10-11-én Budapestre, de előtte ugye a lányok még elrepülnek Bahreinbe a gimnáziádéra, ahol épp a budapesti értekezleten tájékoztatón mondták el nekünk, hogy azért 26 sportágban közel 3800 versenyző lesz Bahreinben, és ebből Magyarország 16 sportágból visz versenyzőket, amelyek között ott lesznek az aerobikosok is, úgyhogy most ez a nagy feladat. Mi nagyon nagy izgalommal készülünk. Egyrészt, mert ilyen multisporteseményen még nem vettek részt a lányok, ahol nem csak aerobik sportágbeliekkel találkoznak, hanem a világ minden részéről 71 ország vesz részt a gimnáziádén, tehát lehetőségük lesz különböző sportágak és nemzetek kultúráját, szabályait megismerni. Nagyon izgulunk, hiszen egy nagyon-nagyon exkluzív helyen azért Bahrein Manama fővárosában rendezik meg a gimnáziádét. Ez a legnépesebb létszámú gimnáziádé most, és nekünk az a szerencsénk, hogy mi a kintartózkodás 10-12 napja alatt, az első 4 nap alatt leversenyzünk, és utána lesz egy hetünk, amikor járhatjuk a sportágakat, illetve szétnézhetünk ezen a gyönyörű területen, hogy mik a nevezetességek, úgyhogy mi nagyon készülünk erre. Majd november 10-11-én Budapesten a Magyar Kupa sorozat döntője, ott meg mindig eldől, hogy melyik az év legeredményesebb egyesület, és azért erre mi most is szeretnénk hajtani.
Sporthetet tartottak a Közösségi Házban Putnokon. Dakó Sándor programvezetőt hallják.
Putnokon szerveztünk sportnapokat. Ma a jégkorongot szeretnénk bemutatni, a jégkorong sportnak minden csínyát, bínyát és a boxot. Hétfőn Fitparkban voltunk, kedden sétáltunk a gyerekekkel, hátul voltunk a Fitparkban, és a mai nap az, ami konkrétan inkább a sportról szólt. A gyerekek a sportra mindig kaphatók, tehát mozgás nagyon-nagyon szeretik. Csak annyi, hogy nem elég széles látókörűek, tehát egy vidéki kisvárosban vagyunk, olyan nehezen lehet rávinni a gyerekeket ezekre az egyedi sportokra.
A sporthéten bemutatták a thaiboxot is. Szepesi Attillát, a kazincbarcikai küzdősportese elnökét hallják.
Népszerű, szívesen járnak a gyerekek, és az is igaz, hogy a mai világban már egyre jobban nagyobb szükség van arra, hogy megtanulja megvédeni magát, illetve tényleg egyre kevesebb az empátia a világban egy szóval. Most már oda kell figyelnünk egymásra. Én szerintem ez a legfontosabb, hogy ha valaki esetleg nagyobb tudással rendelkezik a másiknál, akkor ne elnyomja, hanem felemelje. Gyerekkorban a legjobb elkezdeni, szerintem ilyen kamaszok szoktak legjobban járni, hogy úgymond ez a 14-15-16, de vannak ilyen szélsőségesek gyerekek, kicsik, 5 év, 6 év, és akkor utána a felnőtt. 4 világbajnok is kijött az egyesületünkből, Józsa Ádám, Doró István személyében, illetve Forgon Árpád és Spét Norbertnek személyében.
Szepesi Attila elárulta azt is, hogy milyen rendszerességgel tartják az edzéseket.
Hétfő, szerdán, pénteken vannak az edzések a Szalíziba, Kazinbarcikán. Igazság szerint a heti három az egy rendszeres olyan mozgás, ami szerintem szükség van egyszer a szervezetre, egyszer, hogy az egészség, és hogyha ha sportszerűen ezt szeretnénk, a heti öt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemel, ítéljen a föld, s az ember halkan, déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengés, bennem zeng egy másik hang,
és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk az Ekri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!